Én is üdvözlök mindenkit. Nem volt megbeszélve, hogy így közlek egymásnak két adást, de szerintem remek lehetőség, és gyakorlatilag majdnem ott fogom folytatni, az előző előadó abba hagyta. Nem fogok különösképpen új dolgokat mondani e-maillel és DNS-sel kapcsolatban. Inkább azt próbáltam megcélozni, hogy összefoglalnám, hogy ha valaki e-mail szervert kíván üzemeltetni, akkor hány helyen és mely pontokon kell, hogy foglalkozzék DNS kérdésekkel is. Három területről szeretnék beszélni, egyrészt a levél kézbesítés, hogy levélszervernél óvatosan szeretnék leveleket kézbesíteni, ez hogyan függ össze a DNS-sel. Aztán szeretnék néhány szót mondani spam szűrősről és levél hitelesítésről, és végül titkosításról, és az olyan kapcsolódik az egészhez. Mivel mi elsősorban PostX-et használunk, ezért a levelező az mindig alapértelemben PostX lesz, amikor én beszélni fogok ezekről a kérdésekről. A PostX-nél néhány szót kell ejteni, hogy ott hogy történik a spam szűrés, milyen rétegekben és milyen alrendszerekben. Nagyon-nagyon finoman hangolható és remekül megfogott spam szűrés lehetőségeink vannak. Maga a PostX nagyon sok ponton támogat spam szűrés lehetőséget, kezdve a legalapvetőbb pontoktól, ahol a legkisebb erőforrással hatékonysággal lehet spamokat szűrni. Aztán egyre nehezebb rétegek jönnek, ahol egyre több erőforrást igényel a spam szűrés a levelezőtől és a rendszertől magától. Tehát ebből között van egy egyszerű post-screen szintű szűrés, ami legelső réteg, utána lehet SMTP szintű rendszer, és magában a PostX-ben, akár külső posztidémonok segítsége, vagy milter alkalmazásokkal, lehet header és body ellenőrzéseket végezni, kifejezetten regeszt mintákat tudunk szűrni, és végül nyilván meg lehet hívni külső tartalomszűrőt, mint Amazon Dynut, és társait. Ezek egymás után következő rétegek, egyre drágábbak erőforrás szempontjából. Nyilván az a cél, hogy a legtöbb spamot minél előbb, minél korábbi rétegben fogjunk meg. Kézbesítés. Ha e-mailről van szó, akkor szeretnénk leveleket kézbesíteni, ami az MX-Record alapján dől el elsősorban. Ahol nyilván az e-mail címnek a kukac utáni részéről van szó, ahhoz a DNS-ben hozzáadunk egy MX-Recordot, aminek jeleznie kell a fully qualified domain nevét annak a szervernek, aki ezt a domaint kezeli, és mellett van egy prioritás, vagy igazából távolságérték, hogy milyen messze van a levelező szerver tőlünk, ahová tudunk kapcsolódni. Nagyon fontos, hogy ez az MX record, ez nem mutathat CNAME record, az egy konfigurációs hiba. Lehet, hogy a levél az ekkor is kézbesítődik, de igazából nincs rá semmi garancia. Ott nem állhat CNAME record, muszáj egy fully qualified domainnél mutatni. Nagyon fontos, hogyha van MX record, az mindig felülbírálja az A recordot, vagy A recordot, ami a domain névre rá van esetleg akasztva. Ezért tehetjük meg, hogy egy-egy néven lehet NS record, ami megmondja, hogy jön meg névszerver fel a doménért, lehet rajta A és A record, megmondja, hogy melyik a doménhez tartozó webszerver, és akkor nem kell elég billigyezteni www teget a domén névben. Ugyanakkor egy MX record megmondja, hogy hol van a levelező szervere. Ezért tudjuk azt elérni, hogy ezt a három funkciót, azt három teljesen különálló szerver szolgáltatja akár három különböző ponton a világon. A prioritás nagyon fontos dolog az MX-Recordnál, mert ez a prioritás érték vagy távolságérték lehet ugyanazon, tehát eleve több MX-Record, és lehetnek az a különböző vagy azonos prioritás értékei. Hogyha a prioritás érték ugyanaz, akkor gyakorlatilag azt tesszük, hogy a DNS-re bízzuk annak a kérdésnek az eldöntését, hogy a levelező kliens melyik szervert tud fordulni a lehetséges MX-Recordok közül. Ha különböző értékekről van szó, akkor általában azt szoktuk használni, úgy értjük, hogy van egy primary name server, vagy levelező server, és a távolabbi vagy nagyobb súly azok a backup MX szerverek, amikhez akkor fordul csak a kliens, hogyha az elsődleges vagy a primary az nem érhető el. Nálunk az úgy van konfigurálva, hogy egyetlen egy MX recordunk van, igazából ami éles, és van mellette egy backup definálva, de nem is azon a súlyú MX recordok vannak. Ugyanakkor, kéne egy mutató. Tehát ő a primary MX server nálunk, vagy MX record nálunk, és van egy backup MX record is szintén. De a primary az igazából több IP címre oldódik fel a DNS-ben, hogyha lekedés megtörténik, A és A recordokra egyaránt. Egyébként akkor kicsi kis eltérés van a feldolgozás során, mert hogyha itt több rekord lenne, amely több különböző névre oldódik fel, és mögöttük rejtjük az IP címeket, akkor a DNS dolga az, hogy köztük round-robin módon elosztja a terhelést. Mert itt egyetlen egy MX record van, ami több IP cím oldik fel a végén, ezért az SMTP szerver dolga az, hogy köztük válogasson. Backup MX record. Régebben talán nagyon fontos volt, hogy legyen egy levelező szerver mellé egy backup MX és egy backup szerver, aki feldolgozza a leveleket. Manapság már kevésbé használható szerintem, hogy tartalék célokra egy másik szervert használjunk. Viszont remekül lehet használni arra, hogy spam szűrésre spamokat szűrjünk ki. Egy elég gyakori technika a spam küldők között, hogy amikor látják, hogy egy szerveren több MX record van, köztük backup MX record is, akkor ők bizony backup MX recordra próbálkoznak, oda küldik a levelet, azzal a feltételéssel élve, hogy ez egy off-site szerver, ahol nem azok a szűrések vannak beállítva a spamszűrés szempontjából, mint az éles szervernél. Mondjuk jóval gyengébbek, jóval kevesebbek, mert ez csak egy tartalék. Ezáltal a leveleket a backupon keresztül tudják elküldeni, sikeresen be tudják jutatni a postafiókba. A PostX-nél van rá lehetőség, hogy a PostScreen daemonban be tudjuk állítani azt, hogy mely IP címekről, a szerver mely IP címeiről leveleket engedjük be, és a szerver, hogy ugyanaz a szerveren van a backup MX record is, ugyanarra mutat, mert hogy mely IP címekre jön levél, akkor dobja el, mert az a backupra érkezett. Tehát magyarán a backup MX record érkező leveleket rögtön ki tudjuk szűrni és el tudjuk dobni, hiszen ugyanaz a szerver az éles primary is, meg a backup is, mert egy fizikai szerverről van szó. Nem lehet az, hogy a primary nem él, hiszen egy gépről van szó. Hogyha a primary nem érhető, akkor backup sem érhető el. Nem történik az, hogy hibás levélkezés, vagy hibás levéldobás történik. Így általában remekül ki tudjuk szűrni a spamok egy részét pusztán azzal a technikával, hogy backup megszerűen működünk be leveleket. Nem teljesen szép az élet azért, hogyha valaki egy új DNS domaint regisztrál be, és ezzel a technikával regisztrálja be rögtön, akkor az el fog bukni a regcheken sajnos, mert a domain regisztráció az egy CGI, vagy nem tudom milyen scripttel történik, amik nem MTA, tehát nem Mail Transport Agent. Ő nem követi az MTA által kötelező ajánlást, kötelező utasítást, hogyha a primary szerver él az MX-ekkel, akkor a primary-hez kell, és csak ahhoz kell csatlakozni. A regcheck az összes MX-hez akar csatlakozni, a backuphoz is, amit szépen kiszűrünk, eldobunk, és a regcheck azt mondja, hogy a DNS regisztrációnk az érvénytelen, mert nem tudja a postpartnernek elküldni a levelet az összes létezőre. Ez fél éve még így volt. Elküldöm a levelet neked, Miklós, amit ez miatt küldtem. Oké. Okay. Jó, MX record az rendben, azt sem mutatja, hogy majd kifogja, melyik az a név, ahol majd kérdez meg a kérdésítő szerver, de a végén az annak is végén fel kell adódni A és A rekordokká, hiszen a tényleges kérdésítés az IP címek alapján történik az IP világban. A és A rekordok, IPv4, IPv6. Kikonfigurálta a belevező szerverét, hogy IPv6 fölött levelet forgalmazzon élesben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kevés. Kinek volt gondja ebből a 7-ből azzal, hogy IPv6 fölött levelet fogad és küld? Mondjuk 1, 2, 3, 4, 5. Mennyire volt súlyos ez a probléma? Mennyire volt olyan súlyos, hogy nem tudták megoldani? Mind a kettőre nulla volt a válasz, csak hogy lássátok, mert ne forduljatok körbe, hogy mi volt a kérdésre a válasz. Tehát tény és való, valóban lehet belőle probléma, régebben volt is ebből probléma, szerintem manapság már gyakorlatilag zérus problémát okoz, és ha okoz, akkor is az gyakorlatilag nagyon könnyen megoldható. Ezt szeretném megmutatni. Ráadásul persze a szoftverek is fejlődnek. Egy nagyon fontos dolog volt az, hogy PostFix 2.8 előtt, hogyha be volt kompilálva az IPv6 alatti levélküldés és fogadás is IPv4 mellett, akkor sajnos a default IPv6-tal foglalkozott csak az volt az elsődleges. És nyilván legtöbbször IPv6-nál előfordult a konfigurációs probléma, hogy IPv4 fölött működött a kapcsolat a másik levél szerverre, de IPv6 fölött valamiért nem, és akkor sajnos nem ment a levél. Ebbe ütköztünk bele néhányan. 2.8 fölött viszont van egy új opció, az SMTP Address Preferences opció, amit meg lehet mondani a rendszernek, hogy hogyan kezelje a levélküldést és fogadást, küldést IPv6 és IPv4 esetében. A default az any, ami azt jelenti, hogy próbáld meg bármelyiket, tehát még hogyha az IPv6 fölött nem működik a levélküldés, előbb-utóbb át fog váltani IPv4-re magától. Tehát az, amit technikus szeretnénk tudni a következő szlájdba, az már nem szükséges POSIX 2.8 fölött. Nyilván be lehetne állítani, hogy csak IP-ben egy IP-adattal küldjön levelet, de akkor miért kapcsoltuk be az IP-adatot, hogyha kikapcsoljuk végre egy másik opcióval. Tehát régebben mi ezt csináltuk, hogy 2.8 előtt, hogy beállítottunk egy külön transport bejegyzést adott kérdéses domén felé. Nálunk a freenet.dev-vel volt ilyen probléma, hogy bár volt IP-val rekordjuk a MX rekordra után beállítva, de mégsem működött az IP-ad connection kapcsolat feléjük, de szerettünk volna feléjük levelet küldeni, ezért volt egy külön transport bejegyzésünk, hogyha a freenet.dev felé ment a levél, akkor egy külön IP-es SMTP-vel nevezett, általunk definiált kis transporttal, ami csak IP-4-en kommunikált, azon keresztül kapcsoltunk felé. Tehát két sor bejegyzés és a kommunikáció más megoldott a felett szájt irányában. De 2.8 fölött már nincsen igazából szükség. Swarmszörés és levelezés, ez az előző előadáshoz kapcsolódik. Itt elsősorban A és TXT rekordok lekérdezéséről van szó, levelező szerver kérdéséről irányában. Hogyha az A rekord lekérdezés sikeres volt, tehát a kliens vagy a hostnév szerepelt az RBL-ben, vagy RHSBL-ben, akkor a levelező szerver típusosan mindig lekérdezi a TXT rekordot is. Tehát akkor ez már két DNS lekérdezést jelent. Ugye volt szó korábban RBL-nél az kliens A rekordját kérdezzük le, és IP6-nál az A rekordot kérdeznénk le, ha támogatnák az RBL-ek és tárolnák az IP6 címeket szintén az RBL listákban, és ha a szoftverek ezt támogatnák a lekérdezési oldalon. A legfrissebb postfix még nem támogat a rekord lekérdezést RBL esetében. Tehát hiába van IP6 támogatás teljes tétméterben a postfixben, az RBL szempontjából ez nem igaz, tehát ha van egy a rekordon keresztül spamot küldő szájt, akinek fel is vették egy RBL-be, ezt nem tudjuk ezen úton kiszűrni postfixen keresztül. Az RHSBL-nél nyilván host neveket tudunk rákérdezni RBL listában, vagy elő névre, vagy feladó címzett domain részre, és más hasonló dolgokra. Két helyen lehet ezeket PostX-ben használni, nyilván lehet még PostDemo-ban és elsősorban PostScreen-ben manapság, ezen kívül lehetne még a régi módon a PostX SMTP démon konfigurációs szekciójában is. Manapság már szerintem elsősorban csak és kizárólag a PostScreen-ben lenne szükség, vagy érdemes RBL listákat szűrni. Hogyan? Ez egy példakonfig, egy majdnem élő példakonfig RBL szűrésre PostScriptnél. Meg lehet adni azt, hogy eleve minden egyes RBL lekérdezésnél, hogyha abban a RBL listában a kérdezett IP cím megvan, akkor kap egy egyes pontot, hibapontot az a site. Megmutatjuk a PostX-nek, PostScreen-nek, hogy ha három hibapontot elérte a pontok száma lekérdezés során, akkor tekintse úgy, hogy ez a küldő, ez valóban egy kitiltandó site, innen ne fogadj levelet. Van benne fehér lista támogatás is, hogyha a fehér lista pontok száma -1, tehát ő pozitívan diszkriminált, akkor ne vonatkozzék rá semmilyen postscreen szintű szűrés ezután, mert ő egy jó szájt, egy whitelist, tehát magyarán RBL whitelist-re akár a postscreennek a szűrése ellen is tudjuk mentesíteni a másik partner szájtot. És aztán meg tudjuk adni egy konfigurációs opcióba, hogy mely RBL listákat kérdezzük le, az adott RBL listának hányas szorzója legyen default hegyhez képest, hogy ő mennyire jó RBL lista. Ez azt jelenti például, hogy ha adott a kliens csak benn van a Zen Spamhaus orgban, akkor már ez alapján kitiltjuk, mert egyszer három az három, elérték a thresholdot, ő biztos, hogy rossz fiú. Még mondhatjuk, hogyha ebben nincs benne a Zenben, de benn van a BL Spamcop netben, DNSBL source-ban és BSBL Serial-kon, mind a hárommal egyaránt, akkor szintén kitiltjuk. De csak kettőben akkor nem, mert nem érte a hármas értéket. A whitelist teljesen hasonló, ott is lehet tenni egy szorzófaktort, hiszen egy a default visszaadott érték minden RBL lekérdezésnél. Ha benn van az SVL Spamhaus orgban, akkor rögtön megszorztuk -4-jel, jóval -1 fölött vagyunk, rögtön whitelistre került. Ezt lehet még finomítani, ugye volt arról szó, hogy az RBL-ek visszaadnak egy IP címet a lekérdezés során, meg tudjuk mondani, hogy csak mely IP cím lekérdezésnél veszük figyelembe az RBL válaszát, és milyen súllyal mögötte lett még szorzófaktor is. Levélhitelesítés. Igazából nem levélhitelesítésről van szó, hanem az, hogy levélküldő hitelesítés. Ki hiteles arra, hogy a levelet elküldje, és ki nem. Ez gyakorlatilag az e-mail cím hamisítás kivédésére szolgálna. Két fő komponens van manapság, amit erre használunk, a Sender Policy Framework, aminek nagy csábereje az, hogy SMTP szinten működik. Tehát magyarán a legalsó réteg, ahol tudunk spamokat szűrni a legkisebb erőforrással. Az SPF rekordot TXT-ben tárolják a DNS-ben, ami megmondja, hogy mely levélküldő szerve jogosult a levélet küldeni, és nagyon nagy baja, hogy nem kompatibilis a mail forwarderekkel. Hiszen ő SMTP szinten mondja meg, hogy ki küldhet levelet, egy mail forwarder viszont megőrzi a SMTP szintű levélküldőt, amikor tovább küldi a levelet, és a címzett ezért azt mondja, hogy hát te nem küldhet a levelet, mint forwarder, mert ő volt a feladó, de itt volt vagy forward beállítva, és ezért eldobja a levelet, amit a forwarderen keresztül kapna. Az egyik válasz SPF-nél az, hogy akkor oké, ne forwardoljuk a levelet, hanem remaileljük a forwardolóhopnál. Ez nem igazán jó, mert a hibaüzenet van, tehát itt egy hibát generálna a destination, akkor az ide küldi vissza a remailerhez, ami egy teljesen rossz megoldás, mert a feladónak kéne küldeni, hogy nem tudtam elküldeni a levelet. Ez sajnos egy inherens problémája az SPF-nek, ennek a tudatában kell vele élni, vagy nem élni. A másik nagy család a DKI, a Domain Key Identified Mail, ahol e-mail szinten magát az e-mail levelet, mint tartalmat írjuk alá egy digitális aláírással, tipikusan a fejréceit, de a bodyra is van általában egy hash. Itt a DKIM kulcsok szintén TXT rekordban tárolódnak el. Ezek azért fontosak, mert nem kell a resolverben semmi sem, mert a TXT rekordnak a feladását a resolverek támogatják, nem kell új rekorddal foglalkoznunk. A probléma a DKIM-mel az, hogyha bármi módosítja a levél törzsét, vagy akár a fejlécét, akár MIME szempont miatt, mert át kell kódolni ékezetek miatt, akkor a levéltartalom megváltozik, és ez miatt az aláírás azt is sérülni tud. Vagy egy spamszörő mögé bígyezt azt, hogy ez a levél lesz sértetlen a kérdésítés után, akkor megváltozott a body, és akkor másod aláírás azért meg tud sérülni. Viszont nagyon jó, hogy van hozzá tesztmód, tudjuk nézni, hogy jól működött a DKIM beállításunk, de hogyha mi üzemeljük, akkor bizony gondoskodnunk kell például a kulcsotállásról, hiszen ez egy digitális aláírásnak a kulcsa, amit DNS-ben is otálni kell. Mind a kettőt kapcsolódik a DMARC, amivel meg tudjuk mondani a DNS-ben, hogy igen, hogyha használunk SPF-et vagy DKIM-et, akkor mi azt tényleg használjuk, mi hozza a feedback e-mail cím, és mit tegyen a fogadó fél, hogyha az ellenőrzése sikertelen volt. Mi azt mondjuk, hogy van nálunk DKIM, de a levél ellenőrzés sikertelen volt, mit tegyen a fogadó fél? Riportolja csak felénk? Tegye csak karanténba? Vagy dobja el? Mert azt mondjuk, hogy a mi DKIM valóban jól van beállítva. Tehát mi meg tudjuk mondani azt, hogy a másik fél mit tegyen akkor, hogyha a levélben ellenőrzése sikertelen volt. Ez azért fontos, mert ha valaki a Google felé akar programozni nagy tömegű levelet, a Google APV6 fölött csak akkor fogad el nagy tömegű levelet, hogyha vagy SPF, vagy DKIM jól be van konfigurálva, anélkül nem. Oké, még két szlájd, vagy három talán. Titkosítás. Ugye a levél küldő feladó felől, a kliens felől általában megköveteljük a titkosítást, hiszen ő submission porton keresztül és TLS fölött küldje a levelet és küldje a levél szerverbe. De a másik levél szerver felé általában titkosítónak megy a levél. Ezt hogyan tudjuk megoldani? Megoldhatnánk, hogyha bízhatnánk a CIA-kban, de sajnos a CIA-kban nagyon sok gond volt az elmúlt évek során. Ezért ki tudjuk váltani egy másik megoldással, a DNS-based authentication of named entities-zel, ami egy új rekord a DNS-ben, egy TLS-en rekord, ahol bármilyen CIA kulcsot el tudunk tárolni, akár self-signed CIA-t is minden további nélkül. Nem kell a CIA rendszerre támaszkodnunk, ki tudjuk váltani az összes CIA-val kapcsolatos problémát, egy self-signed CIA-t tudunk publikálni a DNS-ben, vagy meg tudjuk mondani a másik oldalon, hogy mely lesz az a mi tanúsítványunk, vagy akár csak a hash-e, ami alapján velük a kommunikációt biztonsággal fel tudja építeni. Egyetlen nagyon fontos információ hozzá, hogy kell hozzá DNS-szek, anélkül a DANE az nem működik. Szerencsére volt itt tutoriál, azzal kezdődött a networkshop. Remélem jövőre is lesz, és sokan el fognak menni rá közületek, hogy megtanulják, hogyan kell DNS-eket konfigurálni, tudjanak DANE-t használni. Postfix támogatja, minden további nélkül, be lehet állítani DANE-t a Postfixben, a nagyon jó dolog. És szeretném felhívni figyelmet, hogy nem csak levelezés van, hanem más is, például web, a Firefox is támogat DANE-t, igaz, hogy addonnal, és a Chrome is. Tehát abban az irányban is el lehet mozdulni, és el tudunk mozdulni, hogy a CIA-kkal kapcsolatos összes problémát megoldjuk, vagy legalábbis kiváltsuk egy másik architektúra, egy másik rendszerrel. Köszönöm szépen a figyelmet, kicsit csúsztam, elnézést.